A képzőművész a lélek üzenetei révén alkotja meg képeit, közvetíti a mondani valót. Márton Árpád ezt most fokozottan érezte, hogy ott mocorog valami legbelül, ami kikívánkozik. Azt is érezte, hogy a lélek rezdüléseivel talán nem foglalkozott elég hangsúlyosan a képzőművészet. Így még nagyobb hangsúlyt kapott az a mondani való, amely a 80. életévébe érkezett művészben felgyűlt a sok-sok év alatt. A tárlat a Lélek kapu címet viseli, mert minden kiállításnak valamilyen címszerű eligazítást biztosítani kell. Ellenben, körbetekintve, majd elmélyedve a képekben, megbizonyosodunk arról, hogy az elmúlt években a léleknek olyan kifejeződései kerültek papírra és vászonra Márton Árpád műtermében, amelyek érzékenyen tapogatják le a körülöttünk lévő valóságot is, és ötvözik azt a belső mondani valóval. A művész a társadalom a környezete eseményeiből táplálkozik. Magába szippantja, majd megszűri azokat, és saját értelmezése szerint közvetíti. Mondja el mindazt, amit a világ jelent számára. A sajátos stílus, amely a szín, a forma, az alkotási mód összessége, teszi egyénivé a közlést. Márton Árpád pasztelljei és temperaképei, régebbi, olajban készült alkotásai olyan egyéni kézjegyet viselnek magukon, amely magasan kiemelkedő a magyar képzőművészetben. Márton Árpád pasztelljei sorozatokba állnak össze, így válik teljessé a mondani való. Az ötlet újabb és újabb árnyalatokat, megvalósításokat, megoldásokat szül. A sorozat képei olykor csak együtt teljességükben élnek, szétválasztani őket nem lehet. Trianon fájdalmát nem csak hogy több változatban adta ki magából a művész, hanem egy-egy sorozat képeit együtt kell olvasni és értelmezni. A történelem igazságtalansága a 2000-ben egy párizsi kiállításra készült sorozat képein is ott van. Erre a Román Viktor által még életében kezdeményezett kiállításra Párizsba küldött képekre, úgy szintén a trianoni igazságtalanság nyomja rá bélyegét, de ezúttal egy egészen új stílusban, amely, mint kiderült, nem is áll olyan távol Márton Árpádtól. Teljes mértékben az absztrakt, a formák, a színek, a fények jegyében született ez a sorozat. Mivel egészségi okokból nagyon korán fel kellett hagynia az olajjal, a pasztellel és a temperával kellett megtanulnia úgy bánni, hogy a technikai korlátok ne akadályozzák a mondani való kifejezésében. Az olaj egykori dinamikáját, kifejező erejét a tempera és a pasztell vette át. Utóbbi szelítsége Márton Árpád keze alatt mesteri módon vált határozott, erőteljes, konok kifejező erővé. A színek és az árnyalatok kiváltotta fények úgy támasztják alá a mondani valót, hogy a néző beleborzom mindabba, ami a pasztell diszkrét vonalai által áramlik a képből. Az ember, az olykor esendő, de mindig erőteljes figura, sohasem központi szereplő, de jelenléte az esetek többségében láthatatlanul is meghatározó. Alakjai munkásságát hűségesen végig kísérik. Az igazság, a becsületesség megtestesítői ők. Az évtizedek folyamán, ahogyan mesterük, ők is idomultak, erősödtek vagy törékenyebbé váltak. Márton Árpád úgy érzi, eljött a számadás ideje. Az ünnepi, születésnapi tárlatok mindenképpen segítséget nyújtanak ebben is, most itt Marosvásárhelyen, és majd januárban Csíkszeredában egy újabb születésnapi tárlaton. A következőkben Márton Árpáddal beszélgetünk erről a bizonyos számadásról, a kicsit sötétebb árnyalatokról, és arról is, hogy a legnagyobb mester Miklóssy Gábor, ha nem is ismerte be, de bizony pasztelezett ő is.
Ahogy telnek az évek, ugye az ember sok minden foglalkoztatja, valahol el kell számolni. Tehát van egy ilyen érzés is, nem tudom mások, hogy vannak vele, de úgy érzem, hogy igen, elszámolással tartozom. ha már a Jóisten megadta ezt a talentumot, akkor valahol éljek is vele, összegezzek, számoljak el. Volt a 75 éves, ahol teljes egész gyerekkortól a 75 évig kiállítottam, vagy 100 valamennyi munkát. Hát az is egy összegzés volt, utána pedig most rádöbbentem, hogy hát nagyon közeledik a 80. Megvolt ez a lehetőség, hogy itt a Bernádiban egy kiállítást rendezni. A régebbi munkáim már voltak itt, úgyhogy arra gondolom, hogy nem kíváncsiak az emberek. Már elég rég a táborok miatt vágtam át, és tartottam egy más irányba a technikai megoldásokat, és ezért lett a pasztel. Nem kellett az egész műhelyt szállítani. Elárulom, hogy nagyon sok olyan témám volt, ami igenis ebbe a technikába kívánkozott. Most is úgy látom, hogy egy picit elsötétettek a dolgok, de főleg olyan lelki dolgaim foglalkoztattak, ami kiváltotta ezt a sorozatot. Elkezdődött ez a sorozat, az embernek lelkismerete meg egyáltalán az önmagadba szállás, önmagadba nézés, a számadásba, sok minden a lelkiekkel is probléma van, a hiteddel, hogy mit csináltál. Ez aztán sok-sok olyan emberi gondolatot hozott napvilágra, amit úgy éreztem, hogy megpróbálom, hát ha sikerül üzenetként másoknak is átadni. Különböző sorozatok születtek így ebből. Megszületett előre a lélek asztala, a lélek fája, a lélek lajtórjája, majd később a kapu, meg a lélek lángja. Úgy érzem, hogy a képzőművészetben úgy nem nagyon foglalkoztak ezzel a problémával.
A lélekkel?
Igen, tehát, hogy valahol, hogy mondjam, képpé alakítani, üzenni a lélek gondolataival. Így sok minden előjött. Nem is azt mondom, hogy éppen vallásos, de közel a vallásos dolgokhoz, ami egyáltalán úgy érzem, hogy a mai világból és egyáltalán a dolgainkból hiányzik. Ne szégyeljük ábrázolni azt, amit behiszünk, ami mögöttünk van, ami bennünk is van. Merjük kimondani.
De hiányzik, mert eddig nem volt jelen, vagy lehet, hogy ott lappangott, csak most azért, mert igen, az ember idősödik, és bölcsebb lesz, meg tapasztaltabb, akkor előtörnek ezek? Tehát ez egy ilyen természetes folyamat vajon?
Szükségét éreztem, hogy rátérjek erre a dologra. Tehát valljak ezekbe a dolgokba is. Nem volt ezzel problémám soha. Mindig volt hitem, mindig volt, amiben kapaszkodjak, mert ezt nem szabad szégyelni. Most viszont, hogy mondjam, ki kívánkozott belőlem, hogy ezt mondjam is el, próbáljam elmondani.
Miért volt vajon a pasztel erre a legalkalmasabb, most félretéve azt, hogy a táborok, mert nyilván ott könnyebb. Talán egy kicsit érzékenyebb a pasztel az ilyen érzékeny témákra?
Igen, maga a technika hozza magával, hogy lágyabban, másképpen viseltessék, mint adott pillanatban egy tempera vagy egy olaj technika. Tudja az ördög talán adott pillanatban a lehetőségek, a dörzsölés, a belerajzolás közvetlenebbé teszi az emberbe ezt a gondolatvilágot. És egyáltalán a lehetőséget, hogy oldjál meg dolgokat.
De te szeretted a pasztelt mindig, hát régebben is dolgoztál.
Szerettem, igen. Én nekem az legelső pasztelezésem az még főiskolás koromban volt, amikor megjelent Riprónai Józsefnek egy albuma, és abban láttam a paszteleket, és főleg egy Babics portré, elárulom azt is, fogott meg. Akkor hirtelenjébe elkezdtem pasztelezni, és a mesteremnek megmutattam a dolgaimat, úgy leszidott, de úgy le, hogy az nem igaz. Aztán akkor elment a kedvem a pasztelezéstől.
Miért szidott meg?
Hát azt mondta, hogy ez nem technika, ez szélhámosság, ez nem lehet komolyan venni. Nem itt kezdődik a festészet. Én azért maradtam a Babics portréval, és az érdekessége az, hogy most a testvéremnek a lánya, Ágota, ő művészettörténész lett, és az államvizsga dolgozatát a szenzációson a Miklósi fiával kollaborálva előszedték, és egy mappa pasztelt. Akkor Ágota mondta, hogy miből fog államvizsga dolgozatot írni, azt hittem elájulok, hogy én milyen szidást kaptam ezért. Na, csak ennyi.
És kiderült bizza, hogy a mester is, hogy alkalmazta.
Igen. Hát én nagyon sokat köszönhetek a mesternek, de ezt mondom, ez annak idején én nagyon fejlődtem, hogy olyan szidást kaptam ezért. No, de nem baj.
És mikor kezdted akkor úgy érezni, hogy ez azért mégiscsak helytállóna?
Elmondom azt is. Kárpátalján voltunk táborba, az ukrajnai kollégák, stb. Meghívtak, no, de hát azt írták a meghívóba, hogy mindennel ellátnak, hogy ne cipeljük, ne kelljen hülyéskedjünk a határon a felszereléssel. Megérkeztünk, Gál András, Simon Endre és én voltam meghívva ebbe a kárpátai művésztelepre. Eltelik egy nap, megnyitják a tábor, minden nekünk az égvilágon se vászon, se ez, se az, vagy ceruza és egy, hogy hívják, volt egy rajzblokk. Simon Endrénél volt egy adag pasztel. Nem volt, amit csináljunk, mentünk ki és a plenérbe kiadott egy marék pasztelt, nekem is, Gál Andrásnak is. Szétszórultunk, festettünk. Úgyhogy 3 vagy 4 nap múlva érkezett meg az olajfesték és a vásznak. Az volt az első, amikor pasztelezni kezdtem. És akkor úgy jött egyik dolog a másik után. Persze akkor még csak közbe-közbe. Most keményen majdnem az egész tevékenységem most utóbb ezt művelem.
Csodálatosak ezek a papír, az alap, amire rajzolsz, mert sötétebb, és nyilván, hogy hozzájárul a mondani valóhoz. Ilyenkor még próbálod feszegetni a technika határait? Vagy már olyannyira mestere vagy a pasztelnek, hogy tudod, hogy mi lesz?
Nem. Ez állandóan egy nagy titok, tehát elkezdesz valamit, és menet közben nagyon sok minden változik, és lehetőséget ad a továbbra, vagy egy újabb lehetőség. Ezt nem lehet, hogy no, az már rutin. Persze nagyon huncut ajánlom, akik paszterezni kezdnek, hogy keményen be kell tartani a technika, vagy egyáltalán az anyag adta lehetőségeket.
Mondtad az elején is, meg én is megállapítottam, kicsit besötétettek, de hát az a sejtelmes fény nyilván mindenhol ott van, szinte mindenhol, ami azért végig kísérte a te paszteleidet, a régebbieket is, mert mindenhol ott volt az a fény, ami valahonnan, nem tudom én honnan, felsejlett. Mitől függ ez a fény? Ami hol erősebb, hol gyengébb?
Ez adott pillanatban a témától függ, hogy mi az, amit az embernek meg kell villantania, vagy hangsúlyosabbá kell tenni. Otthon van például egy egész sorozatom olyan, ami narancssárgák, vörösekből tevődik össze. Mondani valójukban, súlyosságukban ez volt az a véleményem, hogy ezt kellene hozzam, ezt mutatni be. Persze ezért meg fognak dorgálni, ez 100%, nem fognak látni belőle semmit.
De hogy nem látszik ez, csak meg kell jól nézni, hiszen ott van. Meg itt gondolom a szomorúság is azért meghatározó. Például ott van az a 3 Trianon, hogy ha már Trianon évforduló van.
Tehát az nagyon célirányosan. Legalább, hogy 5 változat van otthon a Trianonból. Van egy 2000-ben készítettem egy 2 méterszer 1 méter 20-as. Akkor valahova kérték, és nem volt gatyájuk elvinni. Ott van még most is befordítva a falhoz, de januárban, ha minden jól megy, a Jóisten megsegít, akkor be fogom dobni. Még nincs befejezve, de ez lesz a címe, hogy befejezetlen történet.
De akkor nem ez a motívum, ez a kenyér motívum kíséri azt végig, ez más, ugye? Tehát más-más motívumok köré képzelted el.
Sárkányok viszik mindenik darabot. Na, azért mondom, hogy kihívás. Akkor is azért nem merték elvinni.
Hogy van ez? Lereagálod az éppen társadalmi történéseket is, vagy csak a lelki történéseid?
Nagyon érint az, ami történik körülöttem. Úszok abba az árba, ami körülöttem van, a kor. Mindenféle, ami történik. Én nem is tudom, ha valaki ezt el tudja kerülni, hogy semleges marad. Rengeteg dolgot kidob az emberből, az üzeneteidbe, adott pillanatban. Jelen kell legyen valahol. Jelen kell legyen az, hogy igenis most érsz ebbe a folyamba, úszol.
Gondolom ötvözöd akkor a saját érzéseiddel.
Igen, nagyon sok apró vázlatot készítek és jegyzettelek, stb. És akkor aztán jönnek.
Ami számomra még érdekes volt az, hogy azok a bizonyos, robusztus alakjaid, amelyek úgy végigkísérték azért a művészetet, itt is megmaradtak. Tehát megvan az a figura, az az emberi alak, ami nyilván sejtelmes, nyilván néha csak a kontűrjei látszanak, de az ugyanaz maradt, ez így végigkíséri a művészetedet. Milyen ez az ember mégiscsak?
Tudnilik, későre ébredtem rá, hogy valahol ez nem is tudom, hogy honnan jön. Ez az egyemberes, vagy egyáltalán ez a figuratív dolog. Hát egyszerűen maga a teremtés, maga az élet fenntartása az ember. Ez kezdetektől valahol volt egy ilyen elképzelésem, hogy egyáltalán vágytam arra, hogy valahol úgy megfogalmazni a dolgot, tehát ne díszlet legyen, ne felöltöztetett valakik legyenek ezek, hanem igen, föld fiai legyenek. No, hát ebből indultam ki. Ez már a kezdeti kompozícióimtól kezdődően már nagyon tömörre fogalmaztam az egészet, és azt mondtam, hogy csak a lényeg, csak az ember, fölöslegesen ne cselekjünk, ne magyarázkodjunk. Hát kezdődött a parasztbánattal, és utána aztán folytatódott. Na most lévén, hogy az ember magáról van maradva, és bizonyos esetekben egymaga kell döntsön. Ezért az egyalakos embereim, vagy figuráim üzenetként ezt próbálják, attól függően, hogy mit cselekszik, vagy mi a témám, de ezt föltétlen betartom.
Ők változnak úgy néha-néha, nyilván, hogy a pasztelben szelidülnek, mert emlékszem én még a régi olajban megalkotott harcos, kemény emberi figurára.
Igen ám, csak hogy az adott technikai lehetőségek más. Itt is meg lehet csinálni, de most miért ne használt ki a technika bársonyosságát, lehetőségét, vagy most miért pasztélbe akar olajjal gondolkozni? És fordítva esetleg, mit tudom én, a temperáimba, pasztél formába gondolkozni. Ez érdekes módon hozza magával a technikai.
Ezeket a témákat olajba el tudnád képzelni? Vagy igen. Temperába, vagy bármiben?
Igen, de teljesen átfogalmazom. Van, ami megy ebbe, van, ami esetleg abba, és most, ha a Jóisten megsegít, és úgy átlépek ezeken a dolgokon, akkor szeretnék visszatérni, és hogy mondjam, elkezdeni egy sorozatot. Kiválogatva ebből.
Olajba?
Olajtemperába, igen, igen, igen.
Mitől függ az, hogy mennyire sikeredik egy-egy téma nagyon is figurálissá, vagy inkább elvontá és absztraktá? Mert vannak itt azért keményen absztrakt dolgok is. Nem tudom, hogy ez a sorozat, ami mondottad, hogy nem tudom, mi volt egy Román Viktor felkérés, párizsi, hogy ez mennyire volt megszabva, hogy milyen legyen.
Én nekem a bögyönben volt gyártalan az egész Párizs, és bosszantott, mert nem volt annyi pénzem, hogy elmenjek a kiállításra. Tudni, hogy Viktor hátrahagyta ilyen díjat, hogy erdélyi képzőművészek, akik a Marosvásárhelyi középiskolába jártak, azok állítsanak ki vele együtt, de hát őt már ez már postmortem történt, a feleségre ez rá volt bízva, és akkor gyarmatott Simon Endre Gál András évfolyamtársai voltak, együtt jártak középiskolába, és akkor engem hívott meg, én voltam kinevezve, aztán ez is egy külön érdekesség, hogy miért, és akkor, amikor tudtam, hogy miről van szó, ezt teljes egészében üzenetnek szántam erre az alkalom. Benne van minden. A töv is, ahogy hívják.
De Bögyödben volt Párizs, milyen értelemben? Aha, negatív?
Ezért. Igen, jaj, nem, ami a kulturális részét illeti, nem, de ami a politikai részét illeti, az igen.
De hogyha az ember nincsen megszokva azzal, mert azért te el tud rejteni figurálisabban is a mondani valódat. Ez kínlódás volt?
Nem. Képzeld el, hogy nem volt gyötrelem. Kis vázlatokba érett a dolog, és amikor megvolt az 5 variáció, akkor nekifogtam, és majdnem hát úgy egy hetes ültönbe elkészítettem az egészet. Mindegy duktus, ahogy az írást, abba hagyott már a következő nap, már nem ugyanaz a ritmusa. Ez így sikeredett.
Mi vezetett? A vonalak, a színek ez esetben?
Valahol ugyancsak érted ezek a bántott lelkém. Gondoltam, hogy na hát ezt ki kellene vetíteni valamilyen formában. Úgy elkezdtem, úgy jöttek a dolgok egymás után, kínálták a lehetőséget, hogy na, tovább, még tovább.
Mi az a külön történet, ami Román Viktorhoz kapcsol?
Megérkeztem 1954 nyarán, elkéstem a felvételit, elkésették az igazgatón, az alfali igazgatón. Megérkeztem egy kis térképpel a kultúrpalotába, hát úgy 8:30 körül. Elárulom, hogy egyszer szembe mentem önmagammal a tükörrel. Kis zöldkalapos gyerek voltam, felmentem az emeletre, és két polgár egy úszó nadrágba, egy fonott veszőkosárral a fején, és két seprűnyéllel úgy ütték egymást, én akkor nem tudtam, hogy ez vívás. És hát egy sarokba ott az utolsó lépcsőnél megálltam a bőröndömmel, és hát gondoltam, én kikapok itt ma. Egyszer csak lekapta a fejéről az egyik polgár ezt a kosarat, rám szólt, hogy gyermek, te mit keresel itt? Hát ez volt Román Viktor. Hogy miért jött és honnan jött, és akkor hát Sövérelek, ugye nekem a falus felem volt, meg Ambrus Imre. Mondtam, hogy ne, hát Elek irányított ide, itt a térkép, azt mondja, semmi gond. Gyere itt a sarokterembe, megkérdezzük, hogy hol lesz a felvételi. Leültetett. Majd jött a Nagy József tanár úr, és kirakta a gipsz szobrot, egy görög szobrot, egy harcost, és dupla, hogyha sisak felnyomva, kérdezte a gyermek, te ilyent festettél-e, vagy rajzoltál, még életemben se láttam ilyet. No, azt mondja, ügyelj, mert eddig azt mondja, azt csinálták, hogy ilyen araszni nagyságú valamiket rajzoltak, te rajzoltál le az egész lapot. Jó, ezzel elment egy köppenybe, délutánra kompozíciót kellett rajzolni, feladták, hogy kompozíció. Fogalmam nem volt, hogy az mi lehet. Megint Viktor bejött, mert ott ő már visszajárt Bukarestből, és Izsáknál dolgozott. Nagyon sokat dolgoztatták, vagyis egyáltalán foglalkoztatták a szobrászokat. És kérdeztem, hogy bácsi, mit teszen az, hogy kompozíciós? Azt mondja, otthon mit szoktatok csinálni a mezőn? Hányan? Mondtam, hogy ezt is aratunk, kaszálunk, kapálunk, stb. Azt mondja, hogy 4-5 embert rajzolj, azt mondja, fel egy papírra, és ez a kompozíció. És ezzel aztán, miután bekerültem a főiskolára, Bukarestbe jártam elég sokszor, és Viktor még ott volt a főiskolán, és nagyon sokat köszönhetek neki. Nagyon sok helyre elvitt, meg ott aludtam nála, meg minden. Valahol felidéztem én azt hiszem a jelenlétemmel a kis darócruhás figurámból az ő megjelenését, homorú dalmásról. Így kerültem Párizsba, hogy én is a művészetiskolának növendékeként.
Nem tudom, hogy vagy vele, mert meghatározóak természetesen a középiskolai tanulmányok, az egyetemi tanulmányok, a mesterek is meghatározóak. Mennyire próbál az ember eltávolodni egy adott pillanatban mindattól, amit mondanak, és mennyire közelít aztán, mikor már talán nosztalgikusabbá is válik?
Na ez nagyon érdekes, mert egyáltalán itt a középiskolában, amit kaptunk, az egy csodálatos világ volt. Hát ugye kis serdülőkorú gyerekek, 10 évesek, amivel elmentünk, nagyon-nagyon jó útravalót kaptunk itt, minden szempontból. Igen ám, de jött az egyetem, és ott teljesen más világot kaptunk, mást igényeltek. Attól függ, hogy kihez került, melyik mesterhez került az ember. Na most, ott a lényeg, ez nagyon jó volt, hogy a előző volt növendékek, akik ugyancsak Marosvásárhelyről kerültek ki, most nem sorolom a neveket, azok mindig azt mondták, hogy arra figyeljetek, hogy a mesterséget meg kell tanulni. Ez a főiskola. Például Nagy Pál tanár úr is azt mondta, hogy ez legyen a leglényegesebb, mert ennél jobb lehetőség, kikerülsz az életbe, és soha nem lesz, hogy modelled van, anyagot kapsz, festesz, vásznod, stb. És reggeltől délutánig dolgozhatsz, ezt ki kell használni. Szót is fogadtunk ezzel. Persze jöttek az ellentmondások, mert azért már mi kezdtünk másfele is kacsingatni, nézegetni. Persze zárt volt minden, de amikor megjelent az első Larousse album, azt nyaltuk, hogy végre színesen láthattuk a világot, hát amire láthattuk. Na, akkor már negyed évig már problémák voltak, és akkor kezdett, hogy az ember figyelte, ami történik körülötte, a tartományi kiállításokat, az egyéni kiállításokat, kezdett kialakulni az emberbe, hogy én vajon mit is csinálnék, ha? Mit is csinálnék, ha? Ezzel aztán elindult a dolog. Érdekes dolog, hogy Miklósi egy adott pillanatban rajta csipett Plugó Sándorral, hogy mi szombat este is, vasárnap is dolgozunk a műteremben. Bekérezkedtünk, lefizettük a takarítónőt. Megtudta, és egy adott pillanatban meglátogatott. Rajta csipett, mi már próbáltunk magunknak dolgozni. És akkor bejött, kirakatta a dolgainkot, akkor azt mondta, hogy tudják mi. Az a kérésem, hogy maguk kikerülnek innen két év múlva, és nem lehet tudni, hogy Kajántó Röcsögitől merre nevezik ki rajztanárnak, és ott majd kutya füle nem lesz képzőművész festő, hanem rajztanár lesz. Úgy készüljenek, hogy legalább egy pár munkával bizonyítsák be, hogy önök képzőművészek is. Ez olyan nagyon nagy felkiáltójel volt, hogy erre mi nagyon ráhajtottunk. Én hála Istennek, hogy kikerültem Kolozsváról, Csíkszeredába a Jóisten annál jobb helyet nem adhatott volna. Egy hónap múlva 70 munkát állítottam ki, és ezzel a tanár kollégáim előtt képzőművész voltam, nem rajztanár. Ez óriási dolog volt. Isten igazából bevált az, amit ő belelátott. Tehát azért mondom, hogy volt benne nagyon sok negatív is, mert nagyon kemény ember volt, úgy féltünk tőle, de ez a pozitívumot nem tudom megköszönni neki.
De miért hál' Istennek, hogy elkerültél Kolozsváról?
Azért, mert az nem nekem való volt. Betró tanár úr azt mondta, hogy menj innen a fenébe, lett volna lehetőségem tanársegédnek maradni esetleg a dolgokba, de amikor ezt megtudta, azt mondta, úgy rúgom szét a fenekedet, menj oda, mondtam, hogy Csíkba van lehetőségem, hogy elmenjek, mert itt egy tartományi kiállításra rejöttem 6. éven, Vásárhelyre, Gál Andris, ő már ott volt kinevezve, megszólított, hogy te figyelj ide, van egy üres katedra Csíkszeredában, nem akarsz Szeredába jönni? Hát nekem ez volt a legnagyobb kihívás. Fogtam magamot, és a tavaszi vakációba leutaztam, és akkor elmentem az igazgatóhoz, Kristó Andráshoz. Elmondtam, hogy miért jöttem, azt mondta, hogy figyelj én ide, ne arra gudjon, most nem akarom megsérteni, de ilyen hülyét nem láttam, valaki eljön Kolozsvárról, ide Csíkba rajztanárnak. Mondtam, hát én ezt szeretném, azt mondta, nincs semmi kifogásom, azt mondja, szívesen fogadjuk. Tényleg ennél jobb helyet...
De visszahúzó erő volt Kolozsvár, vagy beszorító, vagy milyen?
Nem, a mentalitásuk, ami ott a képzőművészet között volt, valahogy fura volt. Azt rossz volt látni. Ahogy ették egymást, ahogy pocskondírozták egymást, stb. Mit tudom én, egy Nagy Albertet azért most utóbb könyörgöm, hát Nagy Albert. Kovács Zolti bácsit, vagy Miklósi is, amit teremtett, ott le kell térdepelni, de volt valami a levegőben, nem tudom. Szóval én nagyon szeretem Kolozsvárt, a szellemi részét, és ahogyan onnan vitte az ember magával, amit ott kapott példaképnek, de nem szívesen értem.
És akkor Csíkszeredában ott volt a minden lehetőségeknek a helyszíne, hiszen nektek köszönhetően lett Csíkszereda kulturális központ, ezt így ki lehet jelenteni.
Igen, úgy szép lassan tégláról téglára alakultak ezek a dolgok. Elsősorban a múzeum igazgató János Pál és Nagy Imre bácsi összefogásából a múzeumban minden hónapban egy külön kiállítás volt különböző emberektől, és Imre bácsi megszabta, hogy csak jó művészeket engedett, hogy kiállítsanak. És ez óriási, amikor egy évben 12 kiállítás van, elkezdve, mit tudom, most mondom csak így, J. Szabó, Bene Jóska bácsi, Szervációsz Jenő bácsi, Veres Pál, meg, szóval nem sorolom tovább, Ordován Dojna, na, Bukarestből, akkor Matis Tajcs állítottuk innen, azért majdnem szétrúgták, mert ugye hát dekadens volt, nem értették, nem, az eltársak. És ez pezsget, na most ezáltal egy nagyon jó közönség alakult ki. Ez egy másik nagyon jó.
Kineveltétek a közönséget. Igen.
Ez úgy vonzotta az embereket, kiállítás, hogy mi a vezetés volt állandóan, mindenkit bemutattunk, jöttük. Diákjainkot rajzóráról elvittük minden kiállításra, meg elmagyaráztuk, stb. Pedig hát mi a gimnáziumban műszaki rajzot tanítottunk. A gyerekek rajzkörre jártak, pionírházkör volt, stb. A középiskolásoknak ott nagyszerű rajztermünk volt. Visszaállítottuk a régi rajztermet, ami az 1911-12-ben volt. Olyan volt, mint az állam, zenével, mindennel. A gyerekek szívesen jöttek ide erre a körökre is. Egész sor gyereket neveltünk ki onnan az általános középiskolából az egyetemre, főiskolára. Ez úgy szépen úgy alakult, mint olyan. Az volt a szerencse, hogy volt egy olyan közeg, Imre bácsi persze a hátunk mögött volt, elárulom ezt is, hogy ez a nagy pajzs volt sok mindenben, amikor probléma volt. A műtermeinket neki köszönhetjük, ő vetette fel, neki köszönhetjük. Egyáltalán nagyon ügyeltünk arra, hogy ne bántsuk egymást Andrásról. Persze különbek voltunk mi ketten, két külön önnyilván temperamentum, de úgy lassan kezd kialakulni egy csapat, és a 68-ban sikerült a Képzőművészeti Szövetséget megteremteni, a megyei, és akkor már jó pár fiatal képzőművész, akiket kineveltünk Szeredából, jöttek vissza, hozták magukkal a barátaikot. Egy olyan fiatal nevelt társaság jött, ami egy teljesen új világot teremtett. Ez, hogy mondjam, egy frissítés volt. Már a környező megyékből is, Vásárhelyről, Szolnáról, Szentgyörgyről, stb. Ott állítottak ki. Sikerült a pártertársokat is bizonyos dolgokkal megszeridíteni, úgyhogy hogy mindig volt egy szent fal, akkor szocializmus oltára. Ezzel úgy át tudtuk verni, hogy a többit elfogadták, és főleg a többi volt az érdekes. Ez úgy egy nagyon jó közösséget teremtett sok szempontból.
Valaha rátsütötték a dekadens bélyeget idézőjelben, mert ugye ez egy ilyen nagyon átkos szó volt a régi rendszerben.
Úgy pedzötték a dolgokat, nem is a dekadens, hanem a tartalmi része miatt szedték le a munkáimat a falról.
Értették?
Belebeszéltek a ma jó reggelt napba, kioktattak, hogy nem jó, mert fekete a nap, és azt ha átfestem, akkor kiállíthatom, ha nem, akkor vigyem haza. És szembe rögtem az illetővel, és fogtam, és elvittem. Annyit mondtam csak, hogy ez még kerül még falra. Tudni, azt mondtam, hogy augusztusban délben 12 órakor, akkor ragyog a nap, próbáljon meg kétszer belenézni a napba, és meg fogja látni, hogy amikor kinyitja a szemét, fekete.
És akkor azért csak visszatérek most ezekre a pasztellekre. Mert ugye vannak elvont témák, mert ugye tele van szimbólummal az egész. Hogy vetted észre? Nyilván, hogy ez belülről jött mélyen, nem figyeltél arra, hogy most a néző ebből mit fog érteni, de vajon mennyire figyeltél azért mégis erre, és mennyire törekedsz arra, hogy ez a szimbólum, az a metafora, vagy az a valami, ami által a kép kommunikál, úgy kicsit rejtett is legyen, jó legyen, azért érthető is legyen, számodra is megfelelő legyen.
Ez különben az egyik legnehezebb dolog, hogy szakmailag elvárás és igény szempontjából a kép az képé kell szülessen. Olcsó megoldásokat az ember nem szabad alkalmazzon. Valahol az üzenetben egy olyan igazság kell teremtődjön. De különben a nézőre nem gondolok, hanem elsősorban az, hogy engem elégítsen ki az a gondolat, vagy egyáltalán az a lehetőség, amit elgondoltam. Mert itt sajnos sokszor Miklósinak volt egy nagyon jó mondása, hogy vajudnak az egek, és megszületik a kisegér. Hát itt is a nagy téma, érted? És lesz belőle valami nagyon silány, valami apróság. Tehát ezen kell túltegye az ember magát. És főleg, amit üzensz, az igaz legyen. Te egyszer legyél meggyőződve, hogy igen, ezt merem néző elé tenni, ezt én így hiszem, és hát ha ő is így fogja hinni.
Ez az igaz, úgy visszatekintve, hogyan értékelődik át benned, hogyha nézed a fiatalkori munkáidat, van-e benned olyan, hogy akkor harcos voltam, naív, fiatal és bohó, de csak megállják a helyüket a képeim, vagy most már másképp csinálnám talán?
Az ifjúságot a maga komolyságával, hozzáállásával, amit tényleg nagyon mélyen és igazán csinál meggyőződésből, nem szélhámosságban, mert van, sajnos ez is van egy sor, elfogadom, és sőt, bátorítom őket, a volt növendékeimet is, hogy igen, tovább kell ezt folytatni és csinálni kell, azért ebből alakulnak ki a dolgok. Én viszont, hogy most új lábit vegyek, új inget vegyek magamra, és olyan divatot, ami nem rám van szabva. Miért ne folytassam azt, amit alig tudtam az elgondolásaimból, az álmaimból egy picit is megvalósítani. Szóval közben az ember lehet, hogy a műterembe kísérletezik, és annak van egy határja, hogy igen, ez eddig, majd meglátjuk, mi lesz belőle.
Mennyit kísérletezel még most?
Közben-közben, amikor belefáradok a dolgaimba, akkor fogom magamot és egy más világot próbálok átváltani, hogy lássuk, mi lesz tovább. Ezekből aztán jönnek jó dolgok is, de persze ezt magam előtt sem veszem túl komolyan. Játék a játékért.
A sorozat mire jó? Nagyon sok mindenre természetesen, de számodra. Hogy kifejezzél több módon bizonyos dolgokat, vagy adja egyike a másik?
Igen, adott pillanatban ezek a sorozatok egy összefüggő gondolatnak a képei. Egymás utániságukba lesznek egyé. A két Ádám Éva megszületett, és volt ez az úgynevezett középső résznek a tartalmi része, a kísértés, hogy adott pillanatban ennek az egész mesének a lényege a kísértés, tehát az ördög. És ott volt egy vázlaton, ott van az ördög hátul, meg lehet ez egy Krisztusfej is, meg akármi, bármi, de hogy a kísértés, hát ebből született az Ádám Éva ugye meséje az almával. Így lett abból a sorozat. A Trianon az kezdetektől nagyon a bögyönben volt, és van, és így ezért lett ebből ilyen. És hogy sötét, az most már tényleg tudatosan sötét.
Világosság ott van még a kezdetekben.
Az az egész, igen, az a békeidő.
De közben van játszadozás, amikor a képet alkotott, helyezgeted és csinálod?
Igen. Igen, 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 igen. De nagyon érdekes az, hogy egyszer vázlat formájában többször visszatérve alszom rá, még egyszer előveszem, sokszor ekkora kis frecnikből keletkeznek a dolgok, mert jönnek az ötletek, lejegyzem, és akkor aztán, amikor már odáig jutok, hogy már kezdek a képet alkotni és a megfelelő méretbe, akkor már előszedem ezeket, és abból szinte úgy rakod össze a dolgot, hogy melyik jó, mi az, ami behelyettesül a mondani valóban.
De ezek nem egy gyűltödben készülnek, mint ezek az absztrakt.
Nem, ez egy ritkább dolog.
És lesz még egy nagy kiállítás, valamikor Csíkszeredában hamarosan, ugyancsak születésnap, és elárultad, hogy ott grafikák lesznek. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy ezekkel a műfajokkal hogyan élsz együtt. A pasztel nagy kedvenc, de gondolom a többi technika is, és a grafika?
Nagyon sokat rajzoltam, különben kisdiákkoromtól rettentően megszenvedtem, megkínlódtam a rajzol. Borzalmas. Nagyon nehezen, olyan botkezű voltam, hogy ez nem igaz. Mellettem együtt nőttünk fel Plugó Sándor, aki úgy rajzolt, mint az Isten. Csodáltam. Valósággal írta a dolgait, szóval nem is rajzolta. Persze hát nagyon mélyen is csodáltam az egészet, hogy egyáltalán egész élete végéig sajnos. Csíkszeredába kerültem, látván a gyűjteményben Márton Ferencet. Fantasztikus. Micsoda, hát olyan rajzai vannak, nem igaz. Imre bácsi, hogy gyűjtötte a dolgait. Egy-egy munkájához több száz vázlatot csinált, és elég sokat jártunk hozzá, és akkor úgy oda ki volt rakva a dolog, ki volt rakva, és úgy csodáltam, Istenem. De mindig mondta, hogy azért rajzoljatok. Fogtam magamot, és rajzolgattam. Egy adott pillanatban kint a természetben úgy próbáltam. Igen ám, de 68-ban érdekes módon megyévé váltunk, és akkor megjelent a Hargita, mint újság. Albert Antal Tóni bácsi nem volt grafikus a Hargitának, és felkért, hogy nem segítesz be. Mondom, ne tessék, haragudni, én a grafikához, Isten, nem értek, stb. Nem baj, azt mondja, meglátod, hogy fog az menni. És akkor kezdtem el illusztrálgatni, berajzolni. Nagyon érdekes, mert magát a Hargita fejlécet is meg kellett terveznem. Azt hittem, guttaütést kapok. Tudnék, idős Cseguszti bácsi tanította nekünk a betűtant. Volt nekünk ilyen is a főiskolán, betűtant. Hát, untam, utáltam szívből egy ilyen vizsgán, mondtam, hogy tanár úr, egy cincin, tessék egy vékony cincit adni, én felfogadom, hogy soha az életbe betűt nem írok. Akkor Guszti bácsi azt mondta, hogy Marcikának szólítottak a Márton után, azt mondja, Marcika, tudja meg, azt mondja, hogy nem nagy kenyér, de kis kifli lehet belőle a grafikából. Mit ad az Isten? Meg kell tervezzem a Hargita címlapot, fejlécet. Fogtam magamot, felültem a vonatra, és elmentem Kolozsvárra. Felhívtam telefonon Guszti bácsit. Na, mi a probléma? És mondtam, jó, én már szégyenek is idejönni. Azt mondja, no, nagyon örülök, hogy látjuk egymást. Azt mondja, no, tetszik, hogy miért jöttem. Azért, mert most ezt kellene csinálni. Emlékszik, mit mondott? Hogy... Na, látja, na, aztán megbeszéltük a Hargitát, és tehát milyen az élet, a pingponglabda visszajön az asztal térfélre.
Na, de mégis, hogy viszonyulsz a grafikához azóta?
Nagyon sokat dolgoztam, és rajzoltam. Közben jöttek az ifjak, Mérei Andris jött Kolozsvárról, szenzációs grafikus volt, nem volt műterme, és akkor nekem mondtam, hogy Andris, gyere, megosztjuk a műtermemet, ja, stb. Hozott egy prést, dolgozott, szenzációs figurát, abszolút igényes, minden. És ekkor kezdtem el grafikázni, nyomtatni, metszeni, karcolni, stb. Lényegében, hogy is mondjam, úgy pörgött az egész, szinte úgy véletlenszerűen, úgy beleszerettem, és egyre jobban többet rajzoltam.
Metszeteket is készítettél?
Igen. Ilyen újévi üdvözleteket, de egészen úgy mondjam, vagány dolgok jöttek ki, most előszedtem a lemezeket. Na de közben Kántor Lajos különböző kiállításokat rendezett a korunknál már annak idején, és ott is volt egy kiállításunk, és ennek kapcsán bizonyos eseményekkor, Bartók, stb. Ilyen grafikai kiállításokat hirdetett. És akkor be lehetett nevezni. És ez egy olyan jó alkalom volt, egy egész sor, ami a metszetén van ebből az időből.
És ezek is hamarosan láthatók lesznek.
Sokat rajzoltam ceruzával, szénnel, tussal, és akkor nyomdafestékkel, úgy látván Mérei azzal dolgozott, hogy voltak lehetőségek, és van egy egész sor ilyen hengerelt nyomdafestékkel készített grafika. legalább hogy 20 darab. De van egész nagyméretű sorozatom tussal, ecsettel. És sok ilyen ekkorka méretű, vagy kicsivel nagyobb grafika. Monotípia, rengeteg monotípia.
Van, amit ki szeretnél még próbálni?
Nem tudom, hogy most már mit, inkább olyanok, ami már megy, azt kellene tovább gyarapítani. Most már a kísérletezésből hagyom másra. Már nem áll jól nekem.
Kedves hallgatóink, Márton Árpád Csíkszeredában élő festőművésznek, aki tulajdonképpen Gyergyó alfalusi származású, ünnepi kiállítása augusztus 6-áig látogatható Marosvásárhelyen a Bernádi Galériában. A lélek kapui nyílnak meg előttünk, ahogyan a cím is mutatja. De nem csak, hisz egész világunk benne van, a sorsunk, az emberi vívódások, az élet hullámzása. Isten éltesse a 80. életéve felé közeledő művészt, erejét, egészségét és a lélek töprengéseit csodálatosan kifejező paszteljeiben nyújtsa nekünk a továbbiakban is.